Bírák könyve, 20. fejezet, első 14 verse. Izrael fiai valamennyien kivonultak, és összegyülekezett az Úrhoz Micpába egy emberként az egész közösség, Dántól Beérsebáig, meg Gileád földjéről is. Az egész népnek, Izrael valamennyi törzsének a vezetői előálltak Isten népének gyülekezetében, amelyben 400 ezer kardforgató gyalogos volt. Meghallották a benyáminiak is, hogy Izrael fiai fölvonultak Micpába. Izrael fiai ekkor azt mondták, beszéljétek el, hogyan történt ez a gaztett. Megszólalt a lévita, a megölt asszony férje, és ezt mondta. Bementem a benyámini Gibeába, én és a másodfeleségem, hogy megszálljak ott éjszakára. A gibeai polgárok azonban rám támadtak, és éjjel körülvették miattam a házat. Engem akartak meggyilkolni, aztán másodfeleségemmel erőszakoskodtak úgy, hogy belehalt. Ezért fogtam a másodfeleségemet, földaraboltam és szétküldtem Izrael örökségének egész területére, mert fajtalan és gyalázatos dolgot követtek el Izraelben. Ti mindnyájan Izrael fiai vagytok, tartsatok tehát nyomban tanácsot ebben az ügyben. Erre az egész nép egy emberként felállt és azt mondta, senki se menjen sátrába és senki se térjen haza. Mert most ez a teendőnk Gibea dolgában. Sorsot vetünk ellene. Megbízunk 10 embert 100 közül, 100-at 1000 közül, 1000-et 10 000 közül, Izrael mindegyik törzséből, hogy szerezzenek útravalót a hadinépnek. Azután megtámadjuk a benyámini Gibeát, és elbánunk vele, amiatt a gyalázatos dolog miatt, amelyet elkövetett Izraelben. Így gyülekezett össze együttesen, egy emberként minden izraeli férfi a város alá. Izrael törzsei embereket küldtek Benyámin egész törzsébe ezzel az üzenettel, micsoda gaztett történt ti nálatok. Most azért adjátok ki azokat az elvetemült gibeai férfiakat, hogy megöljük őket, és így takarítsuk ki a gonoszt Izraelből. De a benyáminiak nem akartak hallgatni Izrael fiainak, testvéreiknek a szavára. A benyáminiak összegyűltek városaikból Gibeába, hogy fölvegyék a harcot Izrael fiaival. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy bár egy nagyon nehéz és kemény igeszakaszt olvastunk, ez is mutatja azt, hogy ez a te beszédet, mert te nem rejted véka alá az ilyen nehéz dolgokat, és nem csak a szép dolgokat olvassuk a Bibliában, hanem a fájdalmas, szomorú eseményeket, az ilyen gonoszságokról is, ami mutatja azt, hogy mennyire szükségünk van rád. Mennyire szükségünk van arra, hogy te könyörülj rajtunk, ahogyan énekeltük is, hogy a te kegyelmedbe jövünk, a te irgalmasságodat keressük, és dicsőítünk és magasztalunk, hogy mi, akik itt vagyunk és a tiéd vagyunk, mert te már megtisztítottál bennünket hitáltal, köszönjük, hogy ezt a békességet és ezt a gazdagságot, a te kincseidet élvezhetjük. És Urunk, nagyon szomorúak vagyunk, amikor látjuk a világban, a hírekben, hallunk a háborúkról, hallunk ilyen borzasztó, kegyetlen tettekről, dolgokról, hogy mi van itt körülöttünk. És Urunk, szeretnénk megszomorodni, és szeretnénk most úgy előtted lenni, mint akik megvallják azt, hogy mi sem vagyunk különbek. És nem szeretnénk jó színbe feltüntetni magunkat, hanem úgy vagyunk előtted, hogy mi is számtalan módon vétkeztünk szóban, gondolatban, tettben az elmúlt héten, de lehet, hogy csak ma reggel, amikor megbántottuk egymást, amikor türelmetlenek voltunk, amikor ítélkeztünk szívünkben mások felett, amikor nem úgy szóltunk, vagy beszéltünk. Urunk, szükségünk van rád, és köszönjük, hogy te tényleg nem pusztítasz el bennünket, hanem igazságos Isten vagy, de köszönjük, hogy Krisztusban kitöltötted a te haragodat, és köszönjük, hogy mindazok, akik benned hisznek, akik rád támaszkodnak, azoknak életük, örök életük lehet, és bűnbocsánatot nyernek. Így vagyunk előtted, és kérjük azt, hogy erősítsd meg az evangéliumnak az igazságát a szívünkben, taníts bennünket Dani által, amit rábíztál, ha tudja elmondani, ha tudjunk egy ilyen nehéz igeszakaszból is tanulni, ha tudjunk téged egyre jobban megismerni, és hadd változzon a mi életünk. Ez a mi vágyunk, hogy amiben szükséges az, hogy másképp gondolkodjunk, más tegyünk, akkor az hadd legyen valóság. Úgy vagyunk itt előtted, mint a te néped. Szeretnénk kérni, hogy a te szent lelked által munkálkodják közöttünk, hogy ne szóljon a te ígéd hiába. Krisztus nevében hallgass meg, atyánk. Amen.
Köszi szépen az énekeket. Van, aki lelkes ma? Köszi, Adarja, hogy felolvastad a szakaszt. Lehet, hogy van olyan közöttetek, aki eljött, és azt mondja, hogy hát én nem ezért jöttem gyülekezetbe ma reggel. Ilyen történeteket hallgassak. Viszont van másik jó hírem is. Nyár vége van, és a héten elkezdődik az iskola. És szinte hallom a tanárok, meg a diákok fejébe, hogy ez az! Yes! Lehet, hogy a diákok, de lehet, hogy a tanárok is inkább az év végét várják már, amikor majd következik a jövő nyár, és újra lehet pihenni. És ugye év végén bizonyítványosztás van, meg általában egy időszaknak a végén, ahogy a suliban is, sokszor így az életünkben, vagy egy egész iskola elvégzésén, vagy egy osztály elvégzésén, van egy pont, amikor megállunk, és akkor összegzés van. És ez a mai nap is egy ilyen igazából, ugye nyáron volt lehetőségünk arra, hogy ugye nagy vonalakban, de tanulmányozzuk Józsué könyvét, és aztán a Bírák könyvét most az elmúlt hetekben. És ez a mai rész igazából az, ami a Bírák könyvének a végét adja, és igyekszem majd egy áttekintést adni sajnos, nem csak erre a szakaszra, hanem a 19, a 20 és a 21. fejezetre is, hogy lássuk, mi is a végkifejlete annak, ami itt a Bírák könyvében történik, vagy történt. És ha sorrendben rendezzük, hogy milyen bírókról volt szó, akkor beszéltünk ugye Éhúdról, Gedeonról, Jefté-ről, Ibcánról, akiről kevesebbet olvastunk, és Sámsonról is. És valahogyan az láthatóvá vált talán az életükben, de ahogyan a könyvet olvastuk, remélem, hogy egyébként otthon is tudtuk olvasni a Bírák könyvét, vagy valamennyire előttünk volt, hogy ezek a bírók is inkább ilyen sebtapaszok voltak egy ilyen sok sebből vérző társadalmi berendezkedésben. Szóval sokszor volt szó arról az Isten tiszteleteken, említették ugye a többiek is, hogy volt egy eltévejedése a népnek, és aztán bajba keveredtek, aztán az Istenhez fordultak, és Isten akkor kiemelt valakit, akit felkent, és bíróként szabadítást hozott a népnek, de aztán ez az egész kezdődött előről egy idő után. És a könyv végén van két történet, ami tulajdonképpen már egy ilyen tünete ennek a folyamatos ismétlődésnek. Itt a könyv végén a néhány fejezetben, azt hiszem a 17. fejezettől egészen a 21-ig, két olyan történetet olvasunk, ahol nem folytatódik ez a körkörösség, hanem tulajdonképpen az első történet egy bálványról és bálványimádásról szól, és egy kiváló ilyen bizonyítvány arra, hogy milyen szellemi romlás ment végbe a nép körében. Ugye egy bálványt hajszolnak, és aztán azt imádják. És a második történet, amivel ma fogunk talán többet foglalkozni, pedig igazából egy erkölcsi botrány, egy szexuális lincselés, vagy nem tudom, hogy lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy hülyen átadjuk, hogy mi történt. És ez pedig teljesen jól bemutatja azt, hogy ez a nép nem csak szellemileg romlott teljesen, hanem erkölcsileg is, morálisan is. Eltávolodott attól a mércétől, amit az Isten mutatott és adott nekik évekkel korábban. És ugye ahhoz, hogy ez a folyamat végig menjen, azt említettük, hogy több száz év kellett, tehát ez egy 400 éves időszak az Izrael történetében, és bizony egy olyan időszak, amire szerintem senki sem büszke, ők sem büszkék, és mi sem olvassuk azzal a jó szívvel ezt a könyvet, vagy talán azért hanyagoljuk annyira ezt a könyvet, akár igehirdetésekben, akár a személyes bibliaolvasásunkban is, mert talán nem túl szívderítő, és ahogyan Adorján is itt többször említette, néha igen megterhelő és felkavaró, amiket olvasunk. Szóval ezután a két történet után, amit most említettem, azt mondanánk, hogy bár vége van ennek a könyvnek, de nem, hanem utána következik az, amit tulajdonképpen felolvastunk, hogy összegyülekezik a nép, és akkor valahogyan lereagálják azt, ami történt közöttük. És azt fogjuk látni, ugye a vázlatpontban is látjuk, vagy a vázlaton is látjátok, az első pont az, hogy nem elég az időnkénti megtérés. Az Istennel járva nem elég az, hogy néha odafordulunk hozzá. Ebben a könyvben láttuk azt, hogy ezt tették az izraeliek. Amikor baj volt, amikor jött valami más nép, és leigázta őket, meg adót vetett ki rájuk, meg nyomorgatta a népet, akkor odafordultak az Istenhez, és akkor történt valami, de aztán ebből nem lett lényeges előrelépés. Az egész könyvet olvasva, meg ugye az elmúlt heteket akár visszagondolkodva, látjuk azt, hogy nem elég az időnkénti odafordulás Istenhez, hanem ő arra hív bennünket, hogy rendszeresen és folyamatosan legyünk vele kapcsolatban. És ez főleg az igeolvasásra igaz, hogy ha valahogyan kimarad az, hogy vele kapcsolatban vagyunk napi szinten, ha kimaradnak a csendességeink, ha kimarad az, hogy nem veszük elő otthon, és olvassuk az ő igéjét, és nem olvassuk újra, és gondolkodunk rajta, és elmélkedünk, és csendben vagyunk, és imádságban is kérjük azt, hogy Isten mit akar tanítani nekünk naponta, az kevés lesz, ha ez hiányzik. Nem elég az, hogy idejövünk vasárnap, és feltankolunk egy hétre, és azt gondoljuk, hogy akkor most megyünk nagy lendülettel. Hanem arra van szükségünk, hogy naponta odaforduljunk az Istenhez. És ha ez nincsen meg, akkor fogjuk látni azt, amit picit itt is látunk, csak talán már sokkal nagyobb mértékben. Az egyik dolog, amit látunk, hogyha nincsen meg ez a napi rendszeres kapcsolat az Istennel, akkor automatikusan fogunk cselekedni. Ugye itt láttuk ezeknél az embereknél, hogy összegyülekeztek, és nem az volt a kérdésük, meg nem azt kutatták, hogy az Isten mit akar ebben a helyzetben, hanem az, hogy mi történt, mi volt ez a gonosz tett. Akkor mondjátok el. És akkor elhangzik, elmondja ez a lévita, hogy mi történt vele, és utána sincs semmilyen kontaktálás Istennel, hanem utána ők csinálják azt, amit tenniük kell, idézőjelben. Amit tenniük kell, megtörtént ez a gaz, tehát akkor nekiindulunk ennek a népnek, és akkor megbüntetjük, vagy annak a törzsnek, főleg Gibea lakosainak, ugye, vagy ezeknek a férfiaknak, és akkor megbüntetjük őket, és akkor mi megoldottuk a problémánkat. Szóval automatikusan cselekszünk, és amikor automatikusan cselekszünk a mindennapokban, akkor az Istent kihagyva ebből, akkor nem az fog belőlünk előjönni, amit a Szentlélek akar, hogy előjöjjön belőlünk. Az fog belőlünk előjönni, amik mi vagyunk. Így belül, az emberi természetünk. És Isten pont ezért nem akarja azt, hogy ilyen automatizált robotok legyünk. Hogy ő egyszer megmond valamit az életre, és akkor utána azt kell csinálni. Hanem az Isten arra vágyik, hogy függjünk tőle. Hogy naponként függjünk tőle. Hogy helyzetről helyzetre függjünk tőle. Nem lehet őt eleget kérdezni egy napon, nem lehet őt eleget keresni egy napon, nem lehet őt eleget kérdezni, vagy untatni már egy kérdéssel, mert az a vágya, hogy függjünk tőle. Szóval ez az egyik dolog. Automatikusan cselekszünk, ami nem jó dolog a legtöbbször. A második dolog, hogyha nincs meg ez a naponkénti kapcsolat Istennel, hanem csak időnként fordulunk hozzá, akkor bizony egy ilyen sodródás jelenség lesz jelen az életünkben. Ahogyan láttuk a Bírák könyvében is, ők is így sodródtak. És az, hogy időnként odafordultak Istenhez, azt gondolnánk, hogy ez visszahozta őket ugyanabba a helyzetbe, és akkor se erőre, se hátra nem mentek, és nullán álltak. Ez sajnos nem így volt. És ezt én is tapasztalom, és szerintem ti is sokan tapasztalhatjátok, hogyha hanyagoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, ha nincs ott napi szinten az, hogy keressük őt, akkor elkezd sodródni az életünk, a viselkedésünk, a döntéseink. És a sodródás az lehet, hogy egy idő után elér egy olyan pillanatig is, mint ahogyan annél a népnél is, hogy már egészen másra lesz szükség, mint csak arra, hogy mi a magunk igyekezetéből kezdjünk majd újra kapcsolatban lenni Istennel. És erre mindig jellemző az, hogy csak egy kicsit engedünk, csak egy kicsit, akkor most csak gyorsan átfutom a szakaszt ma, ami ki van írva, és akkor becsuktam, olvastam. Az Isten arra hív, hogy szeretne hozzánk beszélni minden nap. És hogyha ez nincsen meg, akkor el fogunk sodródni, és látjuk azt az izraeli népben is, hogy egészen nagy sodródás az, ami megtörtént ez alatt a pár száz év alatt. Ugyanis amikor belépnek az ígéret földjére, ugye még Józsué beviszi őket, és az a kihívása, vagy kérése, parancsa Istennek, hogy foglalják el azt a földet. És ne hagyják, hogy az ottani kánáni népek, akik nem az izraeliek, azokkal őket vegyüljenek. És azt olvassuk a Bírák könyvének az elején, hogy ők nem kergették ki onnan ezeket a népeket, hanem sok helyen ott hagyták a kánáni népeket, és akkor nyilván aztán hatott rájuk a kultúrájuk, és összekeveredtek, és együtt éltek velük és közöttük, és az Isten terve az lett volna, hogy ők megmaradjanak Izraelként, és Isten népeként, és ők máshogy éljenek, mint azok a népek, akik azon a földön éltek. És aztán ugye mit látunk a végén a könyvnek, hogy úgy élnek, mint a kánaániak. Hogy olyanok lettek, mint a kánaániak, mert elsodródtak attól, hogy az Istennek kapcsolatban vannak, és az Isten vezeti őket, és ők egy külön nép, egészen odáig sodródtak, hogy olyan dolgokat csinálnak, mint azok a népek, akik ott voltak. Úgyhogy oda kell figyelnünk, amikor az Istennel való kapcsolatunkról gondolkodunk, mert ha nem ügyelünk erre, ha nem keressük őt, és ez a szívünkön múlik, akkor könnyen lehet, hogy ilyen pici lépésenként elsodródunk, és aztán olyanokhoz válunk hasonlóvá, akikhez Isten nem akarja, hogy hasonlóvá váljunk. Mert ő kihívott bennünket, ő meg akar különböztetni bennünket azzal, hogy az életünk rámutasson. És ennek a népnek az élete már régóta nem mutatott Istenre, régóta nem volt jó bizonyság az élő Istenről. És aztán a harmadik dolog, ami azt eredményezi, hogy csak időnként keressük Istent, akkor ez kicsit hasonló talán az elsőhöz is, hogy nem tudunk hirtelen reagálni jól az éles helyzetekben. És talán ez az, ami így a kereszténységet jellemeznie kellene, hogy amikor belekerülünk egy helyzetbe, ugye, vagy amikor volt egy ilyen példa, hogy valaki rácsap a kalapáccsal a kezére, akkor mi hangzik el először a szájából? Ugye, az éles helyzetekben hogyan reagálunk? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Vagy amivel csordultig van a szív, az teszi a kéz. És amikor elsodródunk, és nincsen élő kapcsolatunk Istennel, akkor nem fogunk tudni reagálni az éles helyzetekben úgy, ahogyan Istennek tetszik, és így aztán nem is lesz vonzó az, amit élünk. Mert hogy az fog kibudjani belőlünk, ami mi vagyunk, nem az fog kibudjani belőlünk, ami Isten. Ez csak egy kis figyelmeztetés volt számomra is, hogy itt a bírák végén ezeknek a tüneteit látjuk, és ne gondoljuk azt, hogy mi mentesek vagyunk az elől, hogy mi is egy ilyen sodródásnak a végén találhatjuk egyszer csak magunkat. És aztán nagyon fontos lesz a következő gondolat, aminek azt a címet adtam, hogy a spirál alján, mert hogy, ahogyan említettem is, nem egy körkörös eseményről van szó. Nem ugyanoda érkeznek vissza egyes kör után az izraeliek, hanem egyre lejjebb süllyednek. Egyre lejjebb süllyednek, és az események, és ez a sodródás, amiről az előbb is beszéltem, nem ugyanoda visz vissza bennünket, ahol vagyunk, hanem egyre eltávolít bennünket az Istentől, és attól a valóságtól, amit ő akarja, hogy éljünk. És nagyon érdekes megfigyelni azt, ahogyan itt az események haladnak előre. És itt szeretném kicsit összefoglalni nektek, hogy ugye mi történik. Van ez a lévita, akinek van egy másodfelesége, és egy házassági krízis, vagy egy ilyen párkapcsolati krízis az, ami jön az életükbe, és a másodfelesége haza költözik az apja házához. És ez a lévita pedig elmegy az apja házához, hogy vissza kibéküljön a feleségével, és hazahozza. És akkor eltöltenek néhány napot ott az apja házában, és aztán akkor elindul hazafele, hogy hazavigye a feleségét. Aztán beesteledik, rájuk esteledik, mert nem reggel indulnak el végül is. És azt mondja ez a lévita, hogy ne térjünk be a jebusziak városába, mert ők nem izraeliek. Térjünk be inkább a benyamini Gibeába. Térjünk be inkább a benyamini Gibeát, ott jó lesz. És hát az a helyzet, hogy pont az, ahol ugye a saját népének a városába térnek be, és ott megtörténik ez, hogy ez a Sodomához hasonló jelenet, amikor körülveszik ilyen elvetemült férfiak, szexuális értelembe elvetemült férfiak ezt a házat, és akkor elkezdik ugye ott zaklatni őket, hogy akkor küldje ki a lévit, a vendéget, a házi gazda, és végül is az asszonyt, meg talán a lányát küldi ki. Ez is talán már fura lehet nekünk, és nehéz feldolgozni, de nyilván abban a társadalmi berendezkedésben más értéke volt a feleségeknek, meg a nőknek, és ezért történik igazából így ez a dolog. És aztán, ahogyan olvastuk is a történetben, a lévita beszámolójából, ez az asszony erőszakoskodnak egész éjszaka, és reggelre meghal, vagy legalábbis elterül ott az ajtó előtt, és nem kell föl többé. És a lévita szétküldi az asszony darabjait így a népeknek, ez egy ilyen figyelemfelhívás, hogy milyen gazdett történt, mert nem a népeknek, hanem a törzseknek, Izrael törzseinek, hogy milyen gazdett történt itt, és hogy erre figyelni kell, ezt valamit csinálni kell. És akkor ennek hatására történik az, amit olvastunk, hogy összegyülekezik az egész nép Micpában, és akkor elhatározzák, hogy elmennek a benyamini Gibeába, és akkor ők rendet tesznek. Majd ők rendet tesznek itt Izraelben, és akkor azt mondják, hogy itt a benyamini Gibeának, hogy adjátok ki ezeket a vétkes férfiakat, és akkor majd mi megbüntetjük őket. Ők nem adják ki, hanem azt olvastuk, hogy harcba vonulnak. És aztán összegyülekezik ugye Benyámin, aki egy törzs Izraelből, és összegyülekezik a maradék nép, az a maradék 10 törzs, vagy 11, ahogy nézzük, és ők vannak 400 000-en, Izrael 400 000 emberrel, a Benyáminiak pedig 25-6-7 000-en vannak pontosan, valahogy így. És azt látjuk, hogy elkezdődik egy csata. És az első nap Benyámin, a benyámini törzs levág 22 000 embert Izraelből, és tulajdonképpen egy vereséget mér a népre. Így aztán nem történik meg ez az elégtétel, vagy ez a rendet rakás. És akkor, hát mi legyen, kétségbe esnek nyilván az izraeliek, de aztán másnap megint nekiállnak a csatának, és akkor is 18 000 ember odaveszik Izraelből. És aztán újra kétségbeesés, Istenhez fordulás, erről is egy picit mindjárt beszélek, és aztán a harmadik nekifutásra, a harmadik csatában csellel meg tudják verni a benyámini törzset, és olyan vereséget mérnek Benyáminra, hogy 600 férfi maradt csak közülük, 600 férfi pedig elmenekül valahova egy rejtek helyre, egy menedék helyre, egy kicsit távolabb a városoktól, vagy a várostól, a pusztába tulajdonképpen. És ezután a csatározás után, ami a saját népükön belül dúlt, elhatározzák izraeliek, az izraeli törzsek, hogy senki nem adja, fogadalmat tesznek, hogy senki nem adja a lányát feleségül Benyamininak. És ezután a fogadalom után, amit nagy lelkesen és esküvel fogadnak meg, rájönnek, hogy hát Benyaminból 600 férfi maradt, és hát Benyamin törzse így ki fog halni Izraelből. És ez nem lehetséges. Ez egy olyan gyász, és olyan pont ebben a történelmi esemény sorozatban, aminél majdhogy nem nincs visszaút. És akkor azt mondják az izraeliek, hogy még mindig van tovább, szerezzünk feleségeket valahogyan máshogyan ezeknek a benyamini maradék 600 férfinek. És akkor azt mondják, hogy hát nyilván ilyenkor az emberi kreativitás elkezd beindulni. Van-e olyan köztünk, aki nem tett fogadalmat, hogy nem adja a lányát feleségül? Volt olyan, aki nem jött el esetleg erre az összegyülekezésre, és akkor kitűnik a népnek, hogy hát igen, van egy város, Jábés Gilád, ahol nem jöttek el a lakosok, és ők nem tették meg ezt a fogadalmat, de mivel alapból bűn nem eljönni az összegyülekezésre, ezért elmennek, és Jábés Giládot is kardérre hányják, és megölnek mindenkit, kivéve 400 szűzlányt. Ennyit találtak abban a városban, és azokat elhozzák, és akkor azt mondják, hogy hát akkor tessék, 600 benyamini férfi, itt van 400 lány, akkor 400-atoknak már van feleség. Itt akkor nincsen semmi probléma, nem kellett fogadalmat szegni, esküt szegni, ugye mi megvagyunk tök jól, nem adtuk nektek a lányainkat. De akkor rájönnek, hogy hát hoppá, azért 400 az nem egyenlő 600-zal, még mindig kéne 200 valahonnan. Így aztán már magából az egész történetből ugye furán jön ez le, hogy ugye Jábés Giládba elmennek ezekért a szűzlányokért, és mégsem tudják megoldani ezt a problémát. És utána tovább működik a kreativitás. Mit mondanak az izraeliták? Azt mondják, hogy hát nyilván támad egy ötlet itt közöttük, és azt mondják, hogy hát most lesz egy ünnepség Silóban, ami egy város, lesz ott egy ünnepség, és akkor ugye el szoktuk engedni a lányainkat, hogy álljanak be a körtáncba. Azt mondjuk annak a maradék 200 benyamini férfinak, akinek nem jutott feleség, hogy hát ti is menjetek föl, bújjatok el ott a szőlőbe valahol, Silóba, vagy Silónál, és amikor a mi lányaink jönnek, hogy beálljanak a körtáncba, akkor raboljátok el őket magatoknak feleségnek, és amikor ugye ezek a lányok nem térnek haza, és jön az apjuk, meg a testvéreik, hogy hát a benyaminiak elrabolták a lányainkat, akkor azt mondjuk nekik, hogy Hát rajtatok nem múlt, nem adtátok oda nekik, hanem elrabolták, így aztán nem köt titeket az eskü sem, vétek nem terhel, és megoldottuk ezt a problémát is. És itt zárul le a bírák könyve, és tényleg megtörténik ez. A benyamini maradék 200 férfi ott elbújik, és ilyen módon szerez feleséget magának, és akkor ugye a kecske is jól lakott, a káposzta is megmaradt. Nem szektek esküt, fogadalmat, de mégis érezzük azt, hogy milyen mélység ez így lelkileg. Hogy mik történnek itt, hogy hova fejlődött ez a nép, hogy az Isten népe tesz egy fogadalmat, amit aztán megpróbál valahogyan megoldani vérontással, és aztán nem sikerül, és aztán valahogyan becsapják Isten talán. Kicselezik azt, amit megfogadtak. És két dolgot megfigyelhetünk ebben az egész esemény sorozatban. Az egyik, amit ebből szeretnék kiemelni, az, hogy a bűnösség, a bűn mindent tönkre tesz. Azt olvastuk utána itt ugye ennek az esemény sorozatnak a végén, és aztán mindenki hazament saját házába, és akkor aztán továbbra is mindenki azt tett, amit jónak látott, mert nem volt király Izraelben, és ez a bírák könyvének a vége. Hogy valahogyan a bűn tönkreteszi az ítélőképességünket, tönkreteszi azt is, aki vétkezik, tönkreteszi azt is, aki emberi módon igazságot akar szolgáltatni ilyen bűnös helyzetben, vagy a bűnök helyrehozására, és tönkreteszi az egységet is. Mégpedig két szinten, az emberek szintjén is, ember és ember között, és tönkreteszi az egységet az Isten és az ember között is. És egy ilyen totális romlásba torkolik az egész. De ami még ennél is fontosabb megfigyelés, ha van nálatok Biblia, akkor az segít, hogy érdemes megnézni ebben az a három fejezetben, a Bírák 19:20-21-ben, hogy az Isten mennyit beszél benne. És amikor ezt elkezdjük keresni, akkor azt látjuk, hogy Isten egyetlen egy helyzetben szólal meg háromszor, amikor a csatározás megy Izrael és Benjamin között. Amikor az izraeliek elhatározzák, hogy akkor felvonulnak Benjamin ellen, és akkor harcba indulnak, akkor megkérdezik Istent, hogy ki vonuljon föl először, melyik törzs. És Isten, idézem ezeket most majd, hogy annyit mond csak először, hogy először Júda. Először Júda, ennyit mond Isten. Aztán ugye mondtam, hogy kikapnak az első nap, és aztán megkérdezik Istent megint, hogy felvonuljak-e még egyszer Benjamin ellen. És Isten azt mondja ott, ennyit mond csak, vonuljatok föl ellene. Ott is ugye tulajdonképpen valamifajta vereséget szenvednek, és aztán a harmadik nekifutásra pedig szintén megkérdezik Istent, és azt mondja Isten, hogy vonulj ki, mert holnap kezedbe adom őket. Nekem olyan ez a bibliafordítás, vagy ez a kiadás, hogy itt pirosan jelöli, hogy Isten miket mond. Hát nagyon kis szűkszavú az Isten ebben a helyzetben. És szerintem ez nem véletlen, mert ugye a döntéshozatalnál, az ítélethozatalnál, amikor eldöntik, hogy mit fognak csinálni, akkor nincs ott ez a kérdés. Amikor megkérdezik azt, hogy milyen gazdett történt, és ezt hallják, akkor nem az van, hogy Uram, akkor most mit cselekedjünk? Hogyan kezeljük ezt a problémát? Vagy mi legyen? Hanem ott ők okosok, ők tudják, hogy mit kell tenni. És neki mennek, és belemennek Benjamin, a Benjaminnal való csatározásba, és Izrael magával harcol. Isten pedig hallgat ebben a helyzetben, mert nem kérdezik. És amikor megkérdezik, akkor is nekem ezek a válaszok kicsit olyanok, amikor Isten szavánál már talán úgy érződik, hogy hát ebben a helyzetben már szinte mindegy, mit csináltok. Mert itt nem arra lenne szükség, hogy most igazságot tegyetek, hanem arra lenne szükség, hogy egy nagy újraindítás történjen a szívetekben. És van annak mondani valója, amikor Isten hallgat. És nem tudom, hogy nektek van-e ilyen időszak az életetekben, vagy ugye néha azért szoktuk ezt megosztani talán egymással, hogy hát olvasom a csendességet, de vagy nem szól hozzám az Isten. Valahogyan nincsen üzenete nekem az igében most neki. És ez nem baj, ez jó, hogyha látjuk, vagy jó, hogyha megéljük. Az a baj, hogy ezt így is hagyjuk. Mert Isten arra hív, hogy akkor csendesedjünk el, és komolyan kezdjünk újra valahonnan máshonnan valami mást. Mert lehet, hogy olyan helyzetben, egy olyan helyen vagyunk, ahol már Istennek teljesen másra hívna bennünket. És ők pedig, Izrael pedig ment, és ment, és ment, és a tervezésnél nem kérdezte Istent, az ítélet és a döntéshozatalnál nem kérdezte Istent, hanem ott kérdezte Istent, amikor az volt a kérdés, hogy hogyan vigyem sikerre azt, amit én kitaláltam. És ez egy veszélyes terület, amikor így használjuk fel Istent magát. Én kigondolom jól, én megtervezem jól, és te meg mondd meg, hogy hogyan vigyem ezt sikerre. Hogyan csináljam meg úgy, hogy sikerüljön is. És Isten nem mondja azt, ahogyan a könyv elején sokkal bőségesebben ad nekik útmutatást, ott is az van, hogy kivonuljon fel először a kánaáni népek ellen. Azt mondja Isten, hogy először Júda menjen, mert a kezébe adom a népeket, vagy azt a népet. És itt sem látjuk azt bármelyik kérdés után, hogy Isten vágyna arra, és lelkesedne azért, hogy ezt a népet végigvezesse ezen az egész harcoláson, és hadjáraton tulajdonképpen Benjamin ellen. Nem ad vezetést, nem ad tanácsot, csak azt mondja, hogy először Júda, aztán vonuljatok fel ellene, és holnap pedig le tudjátok majd győzni őket. És azért, amikor Istent látjuk máshol a Bibliában, akkor én azt gondolom, hogy őt ismerve, vagy őt meglátva tudhatjuk, hogy Isten azért vágyik arra, hogy nekünk útmutatást adjon. Vágyik arra, hogy vezessen bennünket. És ennek a vége, amikor Istent nem kérdezzük, vagy nem akkor kérdezzük, amikor kellene, csak káosz lesz, és mindenki sebekkel tér haza. És az utolsó dolog, amiről szeretnék majd picit beszélni, ez maga az a gondolat, amit talán így emlegettem is már, hogy ugye itt egy hadjárat történik, és Izrael saját maga ellen harcol. És azt a címet adtam ennek a pontnak, hogy hadjárat magunk ellen. Mert ez egy szomorú helyzet és egy szomorú pillanat, de sokszor mi is ilyen módon hadjáratot folytatunk magunk ellen. Ugye az embert ismerjük, és látjuk a környezetünket is, és látjuk azt, és tudjuk magunkról is, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy sokféle módon leromboljuk magunkat. Sokféle módszer van arra, hogyan tegyük tönkre a saját életünket. És néhány igazságot szeretnék ebből kiemelni, amit itt látunk. És az egyik olyan gondolat, amivel tulajdonképpen magunk ellen folytatunk hadjáratot, amikor elhamarkodottan vagy elkapkodottan hozunk elhatározásokat. Ugye itt látjuk több ízben ezt. Az első, amikor elhatározzák Benjamin, hogy akkor ők bosszút állnak, és akkor elindulnak és csatároznak. A második az, amit ugye mondtam itt a történet folyásában, hogy olyan fogadalmat tesznek, amit aztán nem akarnak, vagy nem is tudnak megtartani. Ez is egy ilyen csapda. Elkapkodott elhatározás. És aztán talán Jábés Gilead kiírtása is egy elkapkodott elhatározás, mert a feleségszerzés problémáját nem oldották meg. Ha úgy nézzük, akkor pocsékba ment egy csomó élet emiatt. Úgyhogy az Isten hív bennünket arra, hogy meggondoltak legyünk. Hogy amikor a mindennapokban hozunk döntéseket, vagy nagyobb döntések előtt állunk, akkor ne kapkodjuk el azokat. Mert ezzel néha saját magunknak teszünk keresztbe. És ez a hadjárat magunk ellen gondolat kicsit talán olyan, és ezt is érezhetjük esetleg kisebb dolgokban, hogy magunk alatt vágjuk a fát néha. Ugye amikor meggondolatlanok vagyunk, és olyan elhatározásokba megyünk bele, ami vagy nem az Istentől van, vagy egyszerűen csak elkapkodott reakció tőlünk. Egy másik dolog, amivel saját magunk ellen tudunk hadjáratot folytatni, az, hogy túlzásokba esünk. Elragadtatjuk magunkat. Az indulataink vezérelnek minket. És amikor ez igaz ránk, akkor tulajdonképpen sokszor romboljuk magunkat, vagy azt, amit éppen csinálunk, vagy aki éppen körülöttünk van. És ezt pedig abban látjuk, hogy végül is Izrael nem csak a benjamini Gibea ellen ment harcba, vagy nem csak a benjamini Gibeánban lakó férfiakat akarta megbüntetni, hanem azt olvassuk itt egyébként utána, hogy miután a harmadik alkalommal most már vereséget mértek, ők utána elmentek a többi, azt olvassuk a 48. versben, az izraeli férfiak pedig visszatértek Benjamin fiai ellen, és kardira hánytak a városokban az emberektől az állatokig mindent, amit csak találtak. Az ott lévő városokat pedig mind felégették. Tehát nem egy városról volt szó, hanem arról volt szó, hogy majdnem kiirtották Benjamint. és ezt senki nem kérte tőlük. Kicsit elragadtatták magukat ebben a helyzetben. És van nekünk is ilyen azért, valljuk be, és van olyan is, az is egy picit ehhez kapcsolódik, hogy amikor elérhetetlen elvárásokat támasztunk magunkkal szemben. Ez is egy picit ilyen hadjárat magunk ellen, vagy magunk ellen harcolás. Az izraeliek ugye itt azt gondolták, hogy majd ők rendet raknak, majd ők igazságot szolgáltatnak, és helyre teszik ezt a gaztetet. És nem tudom, mire számítottak ezután, hogy akkor megint visszaáll ugyanaz a rendszer, a Benjamini Gibea megtanulja a leckét, és aztán vagy lesz megint bíra, vagy nem, megint keressük majd az Istent, meg kétségbe esünk valami miatt, mert baj lesz, és akkor ez így megy tovább, és tovább, és tovább, mert ők nem látták a jövőt. Egyszerűen csak azt gondolták, hogy amit cselekednek, az a jó. Hiszen ezt olvassuk, hogy mindenki azt tette, amit jónak látott, ami a saját szemében jónak tűnt. És Isten pedig arra hív bennünket, hogy nem kell rendbe tennünk a világot, nem kell megváltanunk a világot, ott kell helytállnunk, ahova ő helyez éppen. Ahol vagy, a munkahelyeden, az iskolában, a sportcsapatban, bárhol ott vagy, és ott kell helytállni. Nem kell mindent megváltoztatni magad körülött, hanem azt kell, abban kell helytállni, amiben az Isten helyez éppen akkor. És egy harmadik dolog, amiben pedig egy kicsit hadjárat magunk ellen, és itt már nem csak arra gondolok, hogy személyesen én magam ellen, vagy te magad ellen, hanem mint gyülekezet, vagy kereszténység, hogy amikor következetlenek vagyunk, vagy képmutatók vagyunk, mint hívők, mint az Isten népe. Ez is egy hadjárat magunk ellen, vagy talán Isten ellen is néha. Hogyan képviseljük úgy az Istent a világ előtt? Hogy azok az emberek, akik bejönnek ide hozzánk, azok mit látnak abból, amit Isten tanít nekünk, vagy ahogyan formál minket. És láttuk ezt, ugye ezt a következetlenséget és káosztatta, amikor elhatározást tesznek, és aztán saját magukat kicselezik a fogadalommal kapcsolatban, ezt már nem akarom tovább boncolgatni, hogy az Isten arra hívna bennünket, hogy éljünk hiteles életet. Hogy ne legyünk következetlenek. És aztán befejezésül ugye egy gondolat, hogy a könyv végére érünk, és a Bírák könyvének a végén kiállíthatunk tulajdonképpen egy jó bizonyítványt arról, hogy milyen az ember. Milyen az ember, amikor elsodródott az Istentől. Milyen az ember, amikor nem keresi a vezetést, amit Isten tud megadni. Milyen az ember, amikor saját maga akar boldogulni, és saját maga akar igazságot tenni. És hoztam bizonyítványt, amiben ugye tudjuk, mindannyiunknak voltak ilyen bizonyítványai, és ott vannak felsorolva a tárgyak, hogy miből, hogyan teljesítettünk. És akkor, ha ezt lelki síkon akarjuk értelmezni, akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk lehet benne magatartás, de hogyha a Bírák könyvét és saját magunkat is nézzük az Isten nélkül, akkor az a helyzet, hogy az rossz. Vagy elégtelen. Amúgy rosszat lehet adni magatartásból, azt hiszem. És aztán ott van egy csomó másik tárgy is, amiről akár ma is említést tettem, ugye a megfontoltság, az Istentől való hűség, vagy az Istenhez való hűség, az Isten igazságának a keresése, a szentség, a tehetségeink jól felhasználása, ugye, hogy például Sámson esetében egy picit ott egy ilyen eltékozlást érzünk, vagy érezhettünk, vagy éppenséggel a bizalom és a hit. És akkor hát itt van a bizonyítvány, és azt látjuk, hogy sorra elégtelen. Sorra elégtelen, amit művelünk. Amit mi emberekként föl tudunk mutatni, oda annak a végére nem lehet odaírni azt, hogy a nevelőtestület határozata szerint az Isten országába léphetünk. Hanem nem léphetünk sehova. Megbuktunk. És akkor tessék itt a bizonyítvány, amihez nem lehet gratulálni. Viszont nagyon érdekes a Bírák könyvében az, hogy ugye azt olvassuk a legutolsó versben, hogy mindenki azt tette, ami jónak tűnt a maga szemében. És az ebbe a bátorító, hogy nem csak az emberek cselekednek, hanem az Isten is cselekszik. És a Bírák könyvénél, hogyha még egyet tovább lapozunk, akkor kezdődik Rút könyve, ami szintén a Bírák idejében zajlik. Rút könyve a Bírák idejében zajlik, és nem fogom összefoglalni a könyvet, de hanem a vége az, hogy, hogy az Isten támaszt egy olyan utódot, aki Dávidnak a nagyapja lesz. És ez az a Dávid király, aki az Isten szerint való király lett Izraelben kicsit később, és ez az a Dávid király, akitől származik egy másik király, Jézus, aki egészen megváltoztatott mindent az Isten tervében, vagy az Isten terve szerint. Tudjuk róla, hogy eljött azért, hogy az életét adja azokért az emberekért, akiknek a bizonyítvány elégtelen. Ő azért volt ott a kereszten, mert nekünk a bizonyítványunk elégtelen, és mert nem léphetünk be az Isten országába magunk erejéből. Ő odaadott mindent, és hozott egy másik bizonyítványt, amit szeretne nekünk odaadni, amit szeretne neked is odaadni az elégtelen bizonyítványod helyett, és lecserélni. És ebben a bizonyítványban az áll, hogy mindenben megfelelt, hogy jól megfelelt. Mert Jézus élete, halála és az ő feltámadás, az egész váltság munkája az Isten előtt jól megfelelt. Mindent elvégzett azért, hogy a nevelőtestület határozata szerint az Isten országába léphessél. Nem 8. osztályba meg ilyesmibe, hanem az Isten országába. Hogy neked örök életed legyen. És Jézus jönne ma ezzel a bizonyítvánnyal, és azt mondja, hogy cseréljük el. És ott van nálad az a bizonyítvány, amivel az Isten országába léphetsz, mert csak jól megfelelt van benne. Az az én bizonyítványom, mármint, hogy Jézus bizonyítványa, és szeretné azt a bizonyítványt osztani ma mindannyiunknak. Hogy ne azt a bizonyítványt állítsuk ki magunkról, amit itt a Bírák könyvén látunk, és amiből Isten hiányzik, amiben az emberi természetünk diadalmaskodott, és kudarcra van ítélve minden próbálkozásunk, hanem az Isten szeretné a kegyelmét kifejezni ma, és a szeretetét kifejezni feléd ma, hogy fogadd el azt a bizonyítványt hitből, amit Jézus szerzett. Ő is végig járja azt az utat, amit mi járunk itt végig, csak más jegyekkel. Csak más jegyekkel. Úgyhogy bátorítalak, hogyha nem vetetted még a bizalmadat abba a váltságmunkába, amit Jézus végzett érted, vagy nem fogadtad el azt a bizonyítványt a sajátod helyett, és még mindig ragaszkodunk az elégtelenhez, akkor megteheted ezt ma is. Imádkozzunk. Jézus, nagyon-nagyon köszönjük neked azt, hogy a Bibliában minden történetben ott vagy, és minden történetből tanítani akarsz bennünket. Nagyon köszönjük neked azt, hogy nem vallásosságra hívsz minket, meg nem a cselekedeteink automatizálására, hanem kapcsolatra, tőled függésre, és hogy ízleljük meg, milyen az, amikor te vezeted az életünket. És köszönjük neked azt, hogy eljöttél a földre, és hogy az életedet adtad értünk. Köszönjük azt, hogy a kereszten ott volt minden bűnünk, az, amit elkövettünk, az, amit el fogunk követni, és te hordoztad ezt, és elszenvedted mindazt a büntetést, amit mi érdemeltünk volna. Szeretnénk bízni benned, és hinni benned, és köszönjük neked azt, hogy feltámadtál a halálból, és az Isten jó bizonságot tett arról, amit te cselekedtél értünk. És szeretnénk ebben a hitben élni, szeretnénk megragadni ezt a kegyelmet, és elhatározni azt, hogy szeretnénk téged az életünk királyává tenni. Nem szeretnénk többé azt tenni, amit mi látunk jónak, hanem azt szeretnénk tenni, amit te látsz jónak. Így egyénenként is, és gyülekezetként is. És arra hívunk, arra kérünk, hogy segíts nekünk ragaszkodni hozzád a mindennapokban. Segíts megélni azt a veled való szoros és intim kapcsolatot, amire hívsz bennünket nem csak így egy vasárnap délelőtt vagy reggel, hanem hétfőn, kedden, szerdán és a hét többi napján is. Ebben segíts bennünket, ezt kérjük a te nevedben. Amen. Amen. Kérünk, hogy